Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Debnár Ádámot hallják, adásunk tartalmából. Sűrűbb, ütemes és a vonatokhoz hangolt buszhálózat indul a Mátrában. Észak-alföldi beszállítói fórum néven tartott tárgyalásokat és kerekasztal beszélgetést a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei kereskedelmi és iparkamara Nyíregyházán. Értékelte az elmúlt időszak munkáját és tisztújító közgyűlést tartott a Mátra-aljai Munkaadók Egyesülete. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Sűrűbb, ütemes és a vonatokhoz hangolt buszhálózat indul a Mátrában, szombattól, közölt a MÁV csoport. Kiemelve, ezzel felszámolják a korábbi megyehatároknál széttöredezett hálózatot, és egy sokkal logikusabb, könnyen megjegyezhető ütemes menetrendet vezetnek be. A közlemény szerint nem kell többé rendszeresen a menetrendet böngészni, mert a buszok ütemesen járnak június 20-ától, Gyöngyös és a Mátra között munkanapokon 30-60 percenként, hétvégén pedig egész nap fél óránként indulnak a járatok. Kékestető Gyöngyösről vagy Mátraházi átszállással legalább óránként, Gajatető és Mátraszentimre pedig Gyöngyös és Pásztó felől két óránként, sőt hétvégén Pásztó felől már óránként elérhetővé válik, tették hozzá, azzal együtt, hogy sűrűbben járnak a buszok a Mátra keleti részén, így Parácsasvár, Parád és Recsk térségében is. Gyöngyösen új buszmegállót létesítettek közvetlenül a vasútállomásnál, így kényelmesebb lesz az átszállás. A Budapestről óránként érkező Mátra interrégiókhoz közvetlenül csatlakoznak a buszok, a fővárosból indulók egyetlen gyors gyöngyösi átszállással óránként eljuthatnak Mátraházára, Kékestetőre, Gajatetőre vagy Parádra, és javították a vonatcsatlakozásokat Pásztón és Egerben is. Hosszabb, közvetlen vonalakat hoztak létre, így június 20-ától rendszeres, egésznapos kapcsolatot biztosítanak Salgótarján és Eger között 1 óra 50 perces menetidővel. Új, két óránként induló összeköttetés lesz a Salgótarján Eger Mezőkövesd Miskolc tengelyen, és közvetlen járatokkal kötik össze Gyöngyös Pétervásárával. Mátraháza, Parád, Recsk, Sírok és Pétervására igazi közlekedési csomópontokká válnak, a buszok ott bevárják egymást, így a térségen belüli utazások is sokkal gyorsabbá és egyszerűbbé válnak. Észak-alföldi beszállítói fórum néven tartott tárgyalásokat és kerekasztal beszélgetést a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei kereskedelmi és iparkamara Nyíregyházán a Városi Stadionban, a vármegyében működő nagyvállalatok és KKV-k számára. A fórum egyik kiemelt célja, hogy a beszállítók új piacokat találhassanak az egyes régiók nagyvállalatainál, továbbá, hogy erősítsék a helyi beszállítói láncokat. A programon a résztvevők számára lehetőség nyílt üzleti tárgyalásokat folytatni a vállalkozások beszerzőivel. Dobos Editet, a T5 Media Agency Kft. Egyik alapító tulajdonosát hallják.
Nyíregyháza és környékének erős gazdasági fejlődése is adja azt, hogy a nagyvállalati szektornak is, illetve a KKV zónának is egyre több kihívást ad az, hogy egyrészt jól láthatóak legyenek, gyorsan érthetőek legyenek, mivel foglalkoznak, kik ők, mit képviselnek, és egyébként ez nem csak a beszállítóik vagy a megrendelőik felé, hanem a munkavállalóik felé is. A meglévő munkavállalóik felé éppen úgy, mint azok felé, akiket toboroznának.
A Carl Zeiss Vision Hungary Kft. 1992 óta van jelen Magyarországon. Fontos szerepet tölt be a piacon. Kelet-Európában regionális kereskedelmi szerepe is van. A nagyvállalat nagy érdeklődéssel érkezett a fórumra, hogy növelhesse beszállítói körét. Karafa Róbertet, a Carl Zeiss Vision Hungary Kft. Ügyvezető igazgatóját hallják.
Egy nagyon stabil, nagyon szuper beszállítói körünk van, de nyilván a vállalati szabályok és a növekvő verseny miatt érdekünk, hogy minél inkább a vonzáskörzetünkből és minél inkább árérték arányban kedvező termékeket tudjunk beszerezni. Ugye ebből kifolyólag jelen pillanatban az ár és a minőség az elsődleges elvárás, amit szeretnénk versenyeztetni akár.
A rendezvényen összesen 9 nagy vállalkozás és több mint 150 kis vállalkozás volt jelen. A Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyei kereskedelmi és iparkamara már számos alkalommal megrendezte ezt a fórumot. Pekó László elnök szerint nagy az igény az ilyen programokra.
Vannak más kis rendezvényeink, és nem csak belföldre, hanem külföldre is. Amikor üzleti delegáció érkezik hozzánk, hogy mindig felkeresik azok a vállalkozásokat, akik érdekeltek lehetnek abban az országban, összehozzuk őket a nagykövetek, összehozzuk őket az itt lévő vállalkozásokkal, hiszen nagyon-nagyon fontos terület az, hogy mindig a piacot szerezzük.
Értékelte az elmúlt időszak munkáját és tisztújító közgyűlést tartott a Mátrai Munkaadók Egyesülete. A megújult elnökség a térség vállalkozásainak érdekképviseletét, a gazdasági együttműködések erősítését és új fejlesztési célok megvalósítását tűzte zászlajára. Az elmúlt évek eredményeiről Varga Viktor elnököt tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Kezdjük azzal, hogy gratulálunk az újra választott elnöknek, meg az új elnökségnek is. Jó munkát kívánunk.
Köszönöm szépen.
Beszámolót tartottatok. Miután az elnökség megújult, azért itt volt egy értékelés, egy beszámoló. Nem könnyű gazdasági időszak, mindenféle volt az elmúlt időszakokban. Nézzük meg, hogy hogyan értékeltétek a Mátrai Munkaadók Egyesületének az elmúlt időszakát.
Ahogy említetted is, ugye az éves rendszeres közgyűlésünket tartottuk meg, és az elnökségnek is letelt a 4 éves ciklusa, illetve az elnöknek is letelt a 2 éves ciklusa, úgyhogy megtörtént az elnökségnek a megválasztása, és az elnökség pedig megválasztotta az egyesület elnökét. Alapvetően egyébként nem történt nagy változás az elnökségben, ugyanúgy Dér Gábor, Gulyás Imre, Király Gábor, Kovács Tibor, Orbán Tamás és Tóth Máté az elnökségnek a tagjai. Ez egy nagyon jól diverzifikált elnökség egyébként, mert van az elnökségben kisvállalkozás, közepes nagyvállalkozás, van kereskedő cég, szolgáltató cég, gyártó cég. Azt mondhatjuk, hogy a gazdaság nagyon számos területéről vagyunk az elnökségben, úgyhogy nagyon színes tud lenni így az elnökségi munka. Nagyon sok nézőpontot be tudunk hozni az elnökségnek a munkájába, illetve a Munkaadók Egyesületének a munkájába.
Hogy értékeltétek az elmúlt időszakot?
Az elmúlt egy évben számos rendezvényt tartottunk az egyesület tagságának. Ugye több Mátra Talks eseményt tartottunk, volt az egyesület előadásaiban vezetésfejlesztő, coach, munkaerőpiaci szakértő, aki tartott előadást, de volt nálunk Mátra Talks eseményen polgármester úr is, és rendőrkapitány úr is, hogy a város életéről is beszélgettünk, emellett meglátogattunk több tagtársunkat, és ugye van egy ilyen rendezvénysorozatunk is, ahol a tagtársakat látogatjuk meg azért, hogy megismerjük, hogy pontosan mit is csinál az adott tagvállalat, hol tart éppen a fejlődésében, hogy voltunk a Schneider Electricnél, voltunk a Mias Hungary Kft-nél, illetve az MR Kézház Kft-t is meglátogattuk. A tagságunk bővült, több új tagtársunk is lett, például a Lemika Kft., vagy a Tomivas Kft., illetve a Dér és Tér Társa Kft. Is csatlakozott az egyesülethez, aminek nagyon örülünk, mert nyilván minél nagyobb az egyesületünk, annál erőteljesebben tudjuk képviselni a vállalkozások érdekeit a térségünkben.
A Sárospataki lőportorony célja, hogy minél többen megismerjék a város egyik különleges történelmi helyszínét és az ott kínált programokat. A Sárospataki képtárral kialakított jó kapcsolatnak köszönhetően közös rendezvényekkel is várják az érdeklődőket. A közelmúltban egy térségi konferencián mutatkoztak be, ahol ismertették azokat a lehetőségeket, kiállításokat és eseményeket, amelyekkel megszólítják a helyieket és a turistákat egyaránt. György Laura vezetőt hallják.
Nincs benne még annyira a köztudatban az épület, de a turisták folyamatosan sétálnak arra, betérnek, sőt már egyre több Sárospatak is jön, akik mondjuk tényleg arra sétálnak, vagy kirándulnak éppen a várkertben, és betérnek hozzánk, kérdeznek, hogy mi is ez az épület, mi található itt, vagy miből áll a kiállítás. A lőportorony nagyon szorosan kapcsolódik a várnak a történetéhez. Maga az épület ugye 1636-ban épült, és ezt újították fel nem régiben, és most kiállítás van bent. Igazából a lőport, a lőportárolást, a készítését, illetve az itáliai várépítészetet mutatja be a kiállítás. Nagyon érdekes installációink vannak, VR szemüvegeket használhatnak a látogatók, tehát hogy nagyon interaktív a kiállítás, és nagyon érdekes mind a gyerekek, mind az idősebbek számára, szóval mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbb módját arra, hogy magába szívja úgymond a tudást. Itt a tévén látható a lőportoronynak az építés története, látható, hogy hogyan készítették a lőport. Hoztunk kis prospektusokat is. A látogatók felvehetik az egykori őrségnek a viseletét, akik a lőportoronyban vannak. Ezzel próbáljuk színesíteni itt az eseményt. Mi leggyakrabban a Sárospataki Képtárral, illetve a Művelődés Házával szoktunk együttműködni. Van egy közös programunk is, ez a Klassz Együtt program. Itt ugye a mozi, a könyvtár, a képtár és a lőportorony együtt kínál egy ilyen csomagot az osztályoknak, és nagy szerencsénkre a képtárból is folyamatosan érkeznek hozzánk, a moziban is hallanak rólunk, mi is ugyanúgy hirdetjük a többi intézményt, tehát hogy ez az együttműködés így köztünk nagyon jól működik.
A Sárospataki Képtár az elmúlt években tudatosan építette saját arculatát, és már a több olyan programot is indított, amelyek rendszeresen vozzák a látogatókat. A kulturális intézmény számára fontosak az együttműködések is, hiszen a közös megjelenések nem csak új közönséget érhetnek el, hanem a térség kulturális kínálatának ismertségét is erősíthetik, mondta el Jasó Beatrix vezető.
Nekünk táboraink vannak és gyerekcsoportjaink, és én fontosnak tartom azt, hogy ha valaki jön a képtárban, akkor ne csak a képtárt ismerje meg, hanem a mi közösségeinket, például az alkostei csoportot is, minden évben más-más múzeumba visszük. Elvittük már Karosba, elvittük már Cigán, idén pedig például a Füzéradványba szeretnénk elvinni őket. Nekünk az nagyon fontos célunk, hogy bekapcsolódjunk a város kulturális életébe. Tehát nem csak a képtár a Várnegyedben nyitott kapukkal a turistákat várja, hanem mi szeretnénk kimenni, kilépni. Például a Majálison részt veszünk, vagy ha a Művelődési Ház szervez egy családi napot, egy adventet, akkor mi rögtön megyünk. És azért mondom ezt a többe számot, mert nem csak mi, hanem a mi testvérintézményünk a Lőportorony, és most már így együtt, egymást erősítve lépünk fel.
Embert gázolt egy vonat májban a Széchenyi utcánál délelőtt, közölte a katasztrófavédelem. A baleset miatt a szerelvény nem tudta folytatni útját, az utasokat mentesítő járatra szállították át. Az átszállásban a miskolci hivatásos tűzoltók is segítettek. A helyszínelés ideje alatt a Budapest-Miskolc közötti Intercity-nél, valamint a Füze-Sabony-Szerencs vonalon közlekedő személyvonatoknál is késésekre és menetrendi változásokra kellett számítaniuk az utasoknak. A baleset körülményeit vizsgálják. Végül az időjárásról. Holnap sokat süt majd a nap, gomoly felhők ugyan képződnek, de legfeljebb elvétve alakulhat ki zápor, zivatar, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 10 és 15 fok között, napközben 28-29 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 17-én szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztők Lész Beáta, a főbb híreink egy-egy mondatban. Már csak két hétig kérhető pótlékmentes részlet a gépjárműadóra. Ma délelőtt hivatalosan is leleplezték a Miskolci Egyetem első tisztán elektromos hajtású versenyautóját. Hamarosan elérhetővé válik a nyíregyházi szépkorúak körében népszerű alkotó Idősek, valamint a Meséld el nekem pályázat idei menete és a jelentkezés feltételei. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Idén csak nem 37 ezeren kértek részletfizetést, összesen mintegy 1,5 milliárd forintnyi gépjárműadóra. Aki még nem rendezte kötelezettségét és egy összegben nem tudja megfizetni az adót, legkésőbb június 30-áig kérheti a speciális magánszemélyeknek automatikusan járó 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A további részletekről dr. Paskuné Pivko Mónikát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei kommunikációs referensét hallják.
A június 30-ai határidő a részletfizetési kérelem esetében, amely a gépjárműadóra vonatkozik, ez egy jogvesztő határidő, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy még igazolási kérelemmel sem menthető ki a késedelem, tehát hogyha valaki később nyújtja be a kérelmét. Letölthető a Nemzeti Adó és Vámhivatal népszerű applikációja a NAV Mobil. Itt a NAV Mobilban a magánszemélyek kérhetik a részletfizetést, ez a legnépszerűbb kérelmezési mód. Az eddig beérkezett 37 ezer kérelemből csaknem 32 ezeren a NAV Mobilon keresztül kérték a részletfizetést. A NAV Mobilban csak azt kell beállítani, hogy hány hónap alatt szeretnék rendezni az adót. A legfeljebb 5 havi pótlékmentes részlet elbírálása automatikusan történik, a kérelmet külön nem kell indokolással ellátni, a hivatal a fizetési nehézség okát ebben az esetben nem vizsgálja. Hogyha a cégek nem tudják egy összegben megfizetni az adót fizetési nehézség esetén, kérhetnek az általános szabályok szerint fizetési könnyítést a NAV-tól. Aki nem kér részletet és még nem is fizette be az adóját, akkor is letölthető ez az alkalmazás, a NAV Mobil, mivel a NAV Mobilban egyszerűen bankkártyával befizethető az adó, és az applikáció jövőre is jó szolgálatot tehet. Egyszerűen átutalható a gépjárműadó összege is a NAV gépjárműadó bevételi számlaszámra. Nagyon fontos, hogy a közlemény rovatban fel kell tüntetni az adószámot vagy az adóazonosító jelet. Ha esetleg nem találja az adózó a határozatot, amely a gépjárműadóról szól, a NAV gépjárműadó kalkulátorával kiszámítható a fizetendő összeg. A gépjárműadó kalkulátor megtalálható a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon. Aki pedig nem fizet és részletet sem kér, a késedelmi pótlék mellett azt is kockáztathatja, hogy a járművét akár ki is vonhatják a forgalomból. A gépjárműadóról minden fontos információ elérhető a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon.
Ma délelőtt hivatalosan is leleplezték a Miskolci Egyetem első tisztán elektromos hajtású versenyautóját. A járművet az Electric Racing Miskolc hallgatói csapata éveken át tartó munkával tervezte és építette meg. A projektben az egyetem különböző karainak, köztük a műszaki és gazdasági képzések tehetséges diákjai fogtak össze. Az egyetemi díszaulában megtartott ünnepségen a résztvevők betekintést nyerhettek a fejlesztés folyamatába és a jövőbeli célokba. A hallgatók ezzel a saját fejlesztésű modellel indulnak majd a nemzetközi Formula Student versenysorozatban. A program célja, hogy a diákok a gyakorlatban is tesztelhessék az egyetemen megszerzett elméleti tudásukat. A részletekről rádiónknak Sikura Dávid Ádám csapatvezető helyettes adott tájékoztatást.
Alapvetően maga az Electric Racing Miskolc, akinek most a Rolla útján vagyunk, egy hallgatói kezdeményezésből induló hallgatói csapat. Egyébként az egyetemnek 5 karáról vannak nálunk hallgatók, egy hatalmas diák kezdeményezés, aminek az a lényege, hogy támogatóink lett az egyetem segítségével egy teljesen saját magunk terveztünk és építettünk egy elektromos formula versenyautót. Egyébként úgy kell elképzelni, mint egy formula E autót, csak kicsit kisebb, és nemzetközi szinten szeretnénk ezzel versenyezni. Ez a Miskolci Egyetem első ilyen elektromos autója, és ezért nagyon nagy esemény ez, mivel az elmúlt 3 év fejlesztését fogjuk most bemutatni egy másfél órás prezentáció kereteiben belül támogatóinknak, illetve a jelenlévőknek.
Hány ember vett részt ennek az autónak a kialakításában?
Jelenleg a csapatunk nagyjából 60 főből áll, azonban az elmúlt éveket, ha megnézzük, ugye már az végzett hallgatókkal együtt, nagyjából egy ilyen 80-90 ember munkája van csak ebben a versenyautóban, és ez látni is szinte minden egyedi rajta. Nagyon kevés alkatrészt vásároltunk, éppen azért, hogy a hallgatóknak a fejlődését próbáljuk meg patronálni, azt próbáljuk meg előnybe részesíteni.
Mit érdemes tudnunk az autónak a paramétereiről?
Az autóról azt kell tudni, hogy szabályzat szerint mi 80 kilovattra vagyunk lekorlátozva, viszont ugye ez alapvetően egy ilyen 110 lóerőt jelenthet, viszont ez egy 200 kilós versenyautó, tehát egy nagyon-nagyon könnyű járműről van szó. Emellett, ami nagyon fontos, egyedileg tervezett aerodinamikai elemek vannak rajta, 600 newton leszorító erőt tudunk 60 km per óránál ezzel termelni, a nagysebességű kanyaroknak a könnyebb bevehetése érdekében. Az akkumulátor egyedileg gyártott itt házon belül, csak a cellákat vásároltuk, négyében egy 5,8 kWh akkumulátor van benne, ami szintén nem sok, azonban nekünk a versenyszámokhoz 22 km a maximum távon, amit meg kell tegyünk egy töltéssel, úgyhogy mi inkább a teljesítményre mentünk rá, nem pedig a hatótávra.
Az egyetemen belül hol van ez a géppark, ahol ezeket a fejlesztéseket végig tudták vinni?
Alapvetően mindenhol, mivel ez nagyon sok karnak a közös együttműködéséből fakad. Maga a fő műhelyünk, összeszerelő műhelyünk az informatikai épület mellett van, egy kisebb műhely, lényegében 3 teremmel mondhatni, ahol a karbonkompozit gyártások, a gépészeti gyártások, illetve az elektronikai fejlesztések és gyártások történnek. Azonban az egyetemnek a teljes gépparkját igénybe vettük, tehát szinte minden épületben van olyan terület, ahol az egyetem támogatásából adódóan mi használtunk gépeket, vagy történt ott gyártás.
A legutóbbi teszteken hogyan vizsgázott a jármű?
Nagyon jól, nemrégiben volt a legelső tesztje egyébként az autónak, sikerült több mint fél órán keresztül tökéletesen működött a gépjármű, utána minimális dolgokat találtunk az akkumulátorba, amiket azóta már ki is tudtunk javítani, úgyhogy így első tesztek nagyon-nagyon bizalomkeltőek, igyekszünk ezt a továbbiakban tovább pontosítani. Most ugye az a lényeg itt a rollouton, hogy bemutassuk az autót, viszont jövő héten már versenyre is kell menjünk, úgyhogy nem szabad szem elől veszíteni azt, hogy egy működőképes versenyautónak kell lennie, nem csak szépnek.
Ki lesz a versenyen a pilóta, és mit érdemes tudunk erről a versenyről?
Maga a pilóta hallgatók közül jön ki, alapvetően a versenyszabályzat nem engedi meg, hogy licenszelt pilóta legyen a gépjárműben, úgyhogy itt a hallgatók közül lényegében a go-kart versenyen derítjük ki, ki a legügyesebb, és ők vezethetik az autót. Egy versenyen egyébként 4 × 6 pilótára van szükség, azért mert egy ember csak 2 versenyszámba vehet részt, mivel összesen 4 versenyszámunk van. Van egy gyorsulás, egy 8-as pálya, egy 1 kilométeres versenypályaszakasz, illetve a 22 kilométeres végső úgynevezett endurance szakasz. Ez a 4 versenyszám, ahol bizonyítani kell egy több napon át ívelő gépátvétel, illetve gépellenőrzés után. Tehát nekünk egy 180 oldalas szabályzatot betartva kell utána részt vennünk ezeken a versenyszámokon. Viszont nagyon fontos azt kiemelni, hogy mi nem fejfej mellett versenyzünk, az idővel versenyzünk éppen azért, hogy ezt a hatalmas, tényleg több mint 100 milliós projektet nehogy már egy ütközés miatt mondjuk teljesen kárba menjen itt a támogatóink pénze. Úgyhogy nagyon biztonságban vagyunk a versenyeken, illetve hát mivel amatőr hallgatók versenyeznek, ezért az kiemelt biztonságot érdemel.
Hamarosan elérhetővé válik a nyíregyházi szépkorúak körében népszerű alkotó idősek, valamint a Meséld el nekem pályázat idei menete és a jelentkezés feltételei. Többek között ezekről értekeztek az idősügyi tanácsülésén a Városházán. A tanácskozáson bemutatták továbbá a Nyíregyházi Egészségfejlesztési Iroda működését és annak tevékenységi körét. Az iroda és a tanács együttműködik annak érdekében, hogy programokat szervezzen a szépkorúak számára. Moravcsikné dr. Kornyicki Ágota, az iroda vezetője az első napirendi pontként bemutatta azokat a rendezvényeket, melyeket az idősebb korosztály számára szerveznek. Hangsúlyozta, ezek egy része a mentális, másik része pedig a testi egészségfejlesztéséhez kapcsolódik.
A járás több településére is kimegyünk ezekkel a programokkal, tehát nem csak Nyíregyházán megy a Jogúváros szépkorú lakosságát látjuk el, hanem a járás többi települését is. Jelenleg is futnak programjaink, az elmúlt időszakban pedig például a Nordic Walking sétabot oktatását is beépítettük a program palettába. Itt Nyíregyházán ugye ez jól működött már a korábbi időszakban is, de például a kis településeken ez egy újdonságnak számított. Igyekszünk mindig alkalmazkodni a településről érkező igényekre, és amennyiben ezt a szakembereinkkel ki tudjuk elégíteni, akkor erre mindig egy cselekvési tervet dolgozunk ki.
A tapasztalatok alapján a nyíregyházi szépkorúak szeretik az iroda által szervezett közösségi életmódváltó programokat. Telepóckiné Farkas Márta, a tanács titkára szerint mindig nagy az érdeklődés, a jelentkezés a megszokott módon zajlik majd. Újdonság viszont, hogy az idei évben bővülnek a nevezési kategóriák.
A meghirdetést ki fogjuk egy kicsit bővíteni, és pedig a fotóművészet irányába is elmegyünk, tehát olyan szép dolgokat lehet fotózni ma a városunkban, és annyira hát fantáziadús dolgokat tudnak csinálni a fotósok, hogy most kibővítjük, és rájuk is fogunk figyelni, és őket is befogadjuk, amennyiben küldenek be pályázatra anyagot.
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 2025-ben a legjobb önkormányzati gyakorlatok program keretein belül az önkormányzati innováció kategóriában különdíjban részesítette Nyíregyháza városvezetését a programért, mondta Jászai Menyhért alpolgármester, aki szerint kiárt ez az elismerés.
Közel egy évtizede végezzük ezt a programot, és nem meglepetésünkre, mert nagyon jó a program, ezzel különdíjat nyertünk, és azáltal elnyertünk egy olyan lehetőséget, hogy 50 fő részvételével egy egynapos kiránduláson vehettünk részt lakitelken, amely teljes költségét a pályázatot kiíró fél állta, az Önkormányzati Szövetség.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! 95 éves korában elhunyt Camillo Ruini bíboros, a pápa egykori római helynöke, az olasz püspöki kar volt elnöke, akinek egyházi pályafutása 4 pápát kísért végig. Camillo Ruinit 1991-ben II. János Pál pápa kreált a bíborossá. Nem elrejtőzni a világ elől, a Pálosen nyomában Észak-Kelet Magyarországon címmel a Tokaj-hegyalja Egyetem Kulturális Örökségtudományok Tanszéke és a Sátoraljóhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum szervezésében tartottak konferenciát a múlt héten Sárospatakon, a Tokaj-hegyalja Egyetem és Sátoraljóhelyen a volt Pálos Kolostorban, ma ez a Kossuth Lajos Középiskolai Piarista Kollégium. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem, a Füzéri Szent István Plébánia, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Herman Otto Múzeum, a Jós András Múzeum, az Esztergomi Vármúzeum, az ELTE HTK Zenetudományi Intézet, az Országos Széchenyi Könyvtár és annak Fragmenta et Codices kutatócsoportja, valamint a Tokaj-hegyalja Egyetem Speculum kutatócsoportjának képviselői is előadásukkal gazdagították a konferenciát, számol be a Magyar Kurír. A rendezvényen történeti, régészeti, építészet, irodalom, művelődés és zenetörténeti vonatkozású előadások is elhangozottak. A konferencia előadásaiból készülő tanulmánykötet 2027-ben jelenik meg. A rendezvény főszervezője Nemesné Kis Tímea a konferencia nagy előnyeként értékelte az intézmény interdisziplináris voltát, mely ezzel a Kulturális Örökség Tudományok Tanszék sokszínű kutatói profilját is leképezte, és amely lehetővé tette, hogy a pálosok észak-kelet-magyarországi jelenlétét a maga komplexitásában ismerhessék meg a jelenlévők. A konferencián elhangzott 18 előadáson túl kiállítás megnyitó helyi szakmai vezetések, illetve egy a Füzéri Plébánia templomot és az Óhutai, valamint a Martonyi Pálos Kolostort bemutató tanulmány is a programsor részét képezte. A Pálos rendtörténeti konferencia megnyitóján Puskás Antal atya, magyarországi Pálos rendtartomány leköszönő vezetője, a Pálos szerzetesek meghatározó jelenlétét és szerepét hangsúlyozta a történeti Borsod, Abaúj és Zemplén vármegyékben. Farkas Szabolcs, Sárospatak polgármestere a kulturális örökség helyi emlékei kutatásának fontosságára hívta fel a figyelmet. A második napon Nyíri Péter sátoraljóhelyi alpolgármester köszöntötte a hallgatóságot, kiemelve e közös örökség megőrzésének és továbbörökítésének fontosságát. Ternyák Csaba egriesek szombaton délelőtt 10 órakor az Egri Bazilikában pappá szenteli Vukas Bernard Urich diakónust, az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Misszió Szeminárium növendékét. A főpásztor azon a napon diakónussá szenteli Osztél Balázs és Jan-Marek Briska pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Misszió Szemináriumból. Június 20-án most szombaton lesz a Múzeumok éjszakája, amelyre az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont is programokkal készül. A bazilika előzetes jelentkezéssel, tárlatvezetéssel lesz látogatható aznap este 8 órától, a tárlatvezetés orgonakoncerttel kezdődik majd. A bélapátfalvai ciszterci apátság is regisztráció esetén lesz tárlatvezetéssel megtekinthető 17 órától. Ez a program is koncerttel kezdődik. Az előadó a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zeneiskolája. Maga az érseki palota és a pincerendszer pedig több turnusban lesz megtekinthető 17, 18, 19, 20, 21 és 22 óra indulással. Itt legfeljebb 30 fős csoportok lesznek, így ehhez is bejelentkezés szükséges. A regisztráció és az időpontfoglalás mindegyik múzeumok éjszakájához kapcsolódó program esetében személyesen lehetséges a palotában, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os vezetékes számon. Hangok az orgonáért címmel jótékonysági hangverseny lesz a Szabolcsi Szimfonikus Zenekarral Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházban június 20-án 19 órától. A művészeti vezető Kóti Gergő, vezényel Szabó Soma, Lisztdíjas karnagy. A támogatói jegyek megvásárolhatóak a Főplébánia irodájában és a belvárosi Turinform irodában, tehát Nyíregyházán. Gyémánt mise lesz az Egri Lajosvárosi templomban. Főtisztelendő Kladiva Imre atya idén ünnepli pappá szentelésének 60. évfordulóját. Ebből az alkalomból gyémánt misét mutat be, és gyémánt misés áldásban részesíti a jelenlévőket június 21-én, most vasárnap 17 órai kezdettel. Szeretettel várnak minden zarándokot a gyémánt misére, és az utána következő templomkerti szeretett vendégségre is, tehát Egerben a Lajosvárosban. Egész napos csendes szentségimádás lesz az Egri Ciszterci templomban, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezésében június 25-én csütörtökön 9-től 18 óráig. Szeretettel várnak mindenkit. Július 4-én lesz a 18. országos roma zarándoklat a Mátra Verebély-Szentkúti Nemzetik egy helyen. Délelőtt 9 óra 30 perckor dicsőítéssel veszi kezdetét az esemény a központi kültéri oltárnál. Ezután Kósede Egri cigánypasztorációs referens tanítását és emlékedését hallgathatják meg a jelenlévők 10 órától. A tanítás tanúságtételek követik, valamint lesz gyónási lehetőség is. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. Az idei év szentírási mottójához kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás lesz a középpontban a témák között. Délelőtt 9:30-tól délután 00:30-ig a gyerekek kézműves foglalkozásokon vehetnek részt. Ahogy az hagyománnyá vált, ebéd után a résztvevő zarándok csoportok rövid, 5-8 perces műsorát tekinthetik meg. A nyári országos roma zarándoklatot 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi. Az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők csoportosan és egyénileg egyaránt. A zarándoklat a roma vallásosság és spiritualitás hagyományos megnyilvánulása. Két nemzetik egy helyünkön, Mátra Verebély-Szentkúton és Máriapócson, emellett Csatka-Szentkúton egyaránt nagy hagyománya van a roma zarándoklatoknak és búcsuknak. Sokan arról számoltak be, hogy a zarándoklat nem csupán a kultúra része, de a személyesen és közösségben megélt hit megújításának eszközét és lehetőségét is hordozza. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, az MKPK cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a következő tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladást szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból, a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116-30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, az online regisztráció lehetősége továbbra is adott. A rendezvényen szerepelnek szentmisék, előadások, tanúságtételek, kis csoportos beszélgetések, szentségimádások, koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket is keres az idei találkozóra. Feladatok, amelyekben számítanak rájuk, regisztráció infopont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás, és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, önkéntes igazolást azoknak, akiknek arra szükségük van. Emellett kis csoportos vezető szolgálatra is várják a jelentkezőket. A Facebook oldalukon és az internetes oldalukon már megosztottak hasznos információkat. A találkozó sátortábor jellegű, tehát a résztvevők a maguk által vitt és felállított sátrakban laknak, ezek helyének kijelölésében, esetleg azok fölállításában a szervezők segítséget nyújtanak. A sátorozáshoz ajánlatos vinni a megfelelő járulékos dolgokat, mint például takaró, polifóm, közel 30 év tapasztalatai alapján ajánlatos elemlámpát, takarófóliát, egyszerű esőköppenyt is bekészíteni, fedett szállást nem tudnak biztosítani senkinek. A helyszínen épített zuhanyzók, illetve kézmosós mobil WC-k is rendelkezésre állnak a résztvevőknek. Zuhanyzása reggel a program kezdése előtt, napközben a siesta idején, vagy az esti szentmise után van lehetőség. A Szalók idei programjának keretében július 17-én pénteken tartják meg a véradást, 14 és 17 óra között majd. Az első 20 jelentkezőnek különleges ajándékkal is kedveskednek. Ehhez kelleni fog a személyigazolvány, a lakcímkártya és az eredeti TB kártya. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartomány az Erdélyi Ferences rendtartománnyal együtt szervezi, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A 4 napos esemény helyszíne a Szegeda alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi 3-szori étkezését pedig a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel, és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
Kora esti hírmondó.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Grunda János és Kriston Tamás. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a Kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. Régió sportja.
Győzött egy horvátországi versenyen a debreceni rúdugró Klechner Hanga. Új lendületet kaphat a hazai strandlabdarúgás. Ismét helyi sikernek örülhettek az ózdiak. Sós Levente a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel Antaliában a K1-es világkupán. A rosszul sikerült ősz után végül a 9. helyen zárta a Fizdiga 2025-26-os idényét a Nyíregyháza együttese. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Győzött egy horvátországi versenyen a debreceni rúdugró. Klechner Hanga Verbőcön idei szabadtéri legjobbját ért el, ami egyben új versenycsúcsot is jelentett. A Magyar Atlétikai Szövetség beszámolója szerint a DSI Debrecen versenyzője a Salix Sub Astra néven futó ugrógálán 443 cm-re javította az idei szabadtéri legjobbját, új versenycsúcsot ugrott és megnyerte a viadalt. Új lendületet kaphat a hazai strandlabdarúgás. Évek után ismét komoly kezdeményezés indult el a sportág újjáélesztésére. A tervek szerint az első bajnokságot Gyöngyösön rendezik meg, amely akár a magyar strandfoci egyik új központjává is válhat. A részletekről Víg Ferencet hallják, aki promóterként dolgozik a strandlabdarúgás hazai újjáélesztésén.
1995-ben alakult ez a sportág. Ugye akkor még Juhász Péter, mint elnök, és Izsvág Zsolt, mint alelnök alapították ezt a szakágat. Kezdetben csak egy helyszínen, a bánszalókon volt ugye strandlabdarúgás, ott volt mindig a bajnokság, aztán szép lassan időről időre kinyújtta magát. Tehát én emlékszem rá, hogy még a 98-99-2000-es időkben már 7 helyszínen volt, úgyhogy nagyon nehéz volt helyet találni a csapatoknak, vagy bárhol el tudjanak indulni. Aki későn kapott észhez, az már nem talált helyszínt, mert volt olyan, hogy a bánszalók kiskörén 72 egy csapat részvételével szervezték meg Zsolték a strandlabdarúgást. Ugye rengeteg segítővel dolgoztak. Ugye, hogyha vissza kell tekintenünk Gyöngyösre, akkor meghatározó szereplői voltak még a helyi kispályás, illetve a sport szervező háttér munkába. Ocella László, ugye dr. Berzitei Ákos, Tóth József, valamint Kovács Róbert, ők segítették még a háttérmunkákat, ugye őket a gyöngyösieknek nem kell bemutatni, mert tevékeny részesei voltak ugye a kispályás életnek, mondjuk később a strandlabdarúgásnak is. Szép lassan kinőtt a magát utána a sportág. Ugye át kellett térnünk hát úgy mondom, hogy térünk, mert én ugye a kezdetektől benne vagyok ebbe a szép sportágban, ugye rengeteg élményt kaptam meg rengeteg szép dolgot, ugye rengeteg barátot szereztem, igazából ezért is döntöttem amellett, hogy felkarolom, megpróbálom felkarolni ezt a sportágot, mert annyi élményt kaptam, és hiába, hogy társadalmi munkába kell segíteni, megpróbálok valamit viszonozni a sportágnak, aztán hát, ha az én segítségemmel, ha nem is olyan szintet tudjuk hozni majd a strandlabdarúgást, mint volt az aranykorában, de megpróbáljuk visszahelyezni ezt a úgymond a futballtérképre, hogy azért Európa szinten is ismertek legyünk, ugyanúgy, mint ahogy voltunk.
Ismét helyi sikernek örülhettek az ózdiak. Sós Levente a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel Antaliában a K1-es világkupán. Most őt hallják.
A felkészülés az hát elég kemény volt. Sokat edzettünk, készültünk rá. Fejbe is felkészültem, és ott pedig, amikor megnyertem, az hát egy leírhatatlan élmény volt. Úgy gondolom, hogy sikerült elérnem azt, amire ennyire sokat készültem.
Ez nem csupán egy K1-es győztes mérkőzést jelent számára, hanem megnyerte a török világkupát 75 kg-os súlycsoportban. A fiatalember januárban ezüstérmet szerzett az Athén Challenge Kickbox Európa kupán. Élet első profi kickbox mérkőzését viszont május elején Aradon vívta, ahol szintén egyhangú pontozással az ő kezét emelték a magasba román ellenfelével szemben. Törökországig is igen rögös út vezetett. Összeszedettebb, hatékonyabb edzéstervre váltottak, amely meghozta a várt eredményt. Az ózdi Pitbull Team edzőterme a második otthona, itt szerezte meg az alapokat. Az antaliai viadalon török ellenfele igen kellemetlen volt, de sikerült alkalmazkodni a helyzethez és felülkerekedni rajta. Édesapja Sós Attila úgy véli, a felkészülés rengeteg lemondással jár.
Nyilván egy 16 éves gyereknek nem minden nap az edzőterembe kell lenni, és nem hajnal 3-kor kell kelni, hogy a félmaratont lefussa, illetve jön az edzőterembe edzeni, majd 6:30-kor a befejezi, akkor iskola előtt még egy fürdés, egy reggeli belefér. Úgy gondolom, még más ilyenkorú fiatal hát elbandázgat, jó érzi magát. Ő ezekért az eredményekért, a lemondások miatt szerintem elég sok dologból kimaradt, de hogyha valaki ezt az érzést átéli, akkor tudja, hogy mit jelent egy sportolónak, hogyha a belefektetett munka után az ő kezét emelik fel a ringbe.
A rosszul sikerült ősz után végül a 9. helyen zárta a Fizliga 2025-26-os idényét a Nyíregyháza Spartacus, azaz elérték a kitűzött célt, a bennmaradást. Azonban Bódog Tamás szerint az utolsó forduló kicsit szomorkás volt, mert ha nyernek, a 7. helyre is előléphettek volna. Most őt hallják.
Az utolsó forduló egy kicsit szomorkás volt, mert hogyha megnyertük volna a mérkőzést, akkor a 7. helyre is előléphettünk volna. De a tavaszi szezonnal abszolút elégedett vagyok a játékosoknak a hozzáállásával, az akaratával, és hál' Istennek a pontokkal is elégedettek lehetünk, én úgy gondolom. És így, hogy ilyen szép számban nézők is kijöttek a nézők támogatásával, mindig könnyebb, egyértelmű, de úgy gondolom, hogy közösen azért sikerült valamit elérnünk, amire bízok benne, hogy lehet a jövőbe építeni. Mindenképpen bíztam benne, hogy egy eredményes és tényleg jó szezonunk lehet, és azt is tudtam, és tudom most is, hogyha Magyarországon neki mész az ellenfélnek, kevesen tudják azt olyan szinten lereagálni, hogy nem azt mondom, hogy eredményesek tudjanak ellenünk lenni, mert lesznek, meg azzal nincs is gond, hanem azt tudom, hogy mindenkinek fájdalmat tudunk okozni, vagy éppen nehézségeket tudunk okozni ezzel a stílussal. Én úgy gondolom, hogy a párharc a játék része és egy fontos eleme azért, hogy kinyeri meg a labdát is az én játékomban, ugyanúgy a letámadásnál fontos az, hogy teljes intenzitással, teljes sprintbe érkezel meg az első párharcba, akivel te megküzdesz azért, hogy ki legyen a labda, és utána kell, hogy a második játékos is jöjjön és segítse az elsőt, aki remélhetőleg nem követel faultot, és éppen ezért belekényszeríteni egy olyan szituációba az ellenfelet, hogy mi vagyunk létszámfölénybe, és éppen ezért a párharcba megnyered a labdát, és abból tudsz indulni, és ott vagy az ellenfél kapuja előtt. Úgyhogy ezeket mi forszíroztuk, éppen azért, mert gyakoroltuk, és úgy gondolom, hogy erősek is lettünk benne.
Bódog Tamás elárulta azt is, mikor érezte azt, hogy megvan a bennmaradás.
Egyértelmű, hogy a Diósgyőr elleni siker az meghatározó volt, de előtte is a csapatnak volt egy olyan tartása, morálja, ami miatt biztos voltam benne, hogy erősek és jók vagyunk. Úgyhogy önbizalma megvolt a csapatnak, nem túlzott önbizalom, nem önhitség, hanem csak egy önbizalom, ami egy egészséges önbizalommal mindig sokkal jobban mész bele a párharcokban, vagy magában a mérkőzésbe. És valamilyen szinten én, amikor elvállaltam ezt a feladatot, én akkor úgy éreztem, hogy ezzel a csapattal meg tudjuk csinálni, meg is fogjuk csinálni, de egyértelmű, hogy a Diósgyőr elleni mérkőzés után kerültünk olyan pozícióba, hogy akkor már nem azt mondom, hogy lehetett róla beszélni, de akkor már minden a mi kezünkben volt, és azt a szituációt már csak mi tudtuk volna elrontani.
Szerinte az üllői úti győzelem volt a Nyíregyháza Spartacus idényének a fénypontja, az újpesti vereség pedig a mélypontja.
Ha pozitívumról kell beszélni, hogy Pesten az Üllői úton megvered a Fradit, én úgy gondolom, hogy az nem egy mindennapos cselekedet volt, főleg úgy, hogy még alig voltam itt 2-3 hete. De a negatív értelemben egyértelmű ugyanúgy Pesten az Újpest ellen elszenvedett vereség, ami egy szerencsétlen történet volt. De azon kívül sok szép momentum, sok szép jelenet, mérkőzés, lelkesedés, szenvedély. Én úgy gondolom, hogy ez jellemezte az egész tavaszunkat, és bízok benne, hogy a szurkolóknak is ez egy nézhető és egy kedves történet volt ez a tavasz.
Beszélt a jövőről is.
Ez teljesen természetes dolog, hogy van egy ilyen fluktuáció ilyenkor, és kicserélődik a csapatnak egyik része. Vannak, akiknek szerződésük van, akik mennek éppen amiatt, mert a szerződésük lejárt, és máshol több lehetőséget tud a klub biztosítani nekik. van, akinek a kölcsönszerződése járt le, úgyhogy őket azért is hoztuk, mert tudtuk, hogy tudnak segíteni, de lejárt a kölcsönszerződésük. Ez egy képlékeny folyamat, jönnek új játékosok is, fiatalokat próbálunk beépíteni, úgyhogy ilyenkor nehéz valamit mondani a bajnokság végén, mert tényleg nagyon-nagyon mozgás, de annyit el kell mondani, hogy hál' Istennek a tulajdonos az biztosított minket arról a támogatásról, vagy nyugodt szívvel ott áll mögöttünk, és hál' Istennek van rá lehetőségünk, hogy azért olyan keretet alakítsunk ki, ami jövőre ugyanúgy ütőképes legyen. Egyértelmű, hogy kell egy kis szerencse, és olyan játékosokat próbálunk igazolni, akik mentálisan erősek, nem csak mondjuk tudásba jók, hanem azért passzolnak a csapathoz is. A legjobb példa erre a Dreskovics vagy a Tijani, akik ugye komoly csapatban futballoznak, és a tulajdonos mindent megtett, de észszerűtlen a két játékos megtartani, mert nem tudod megcsinálni azt, hogy tényleg egy talicska pénzt kifizetsz valakiért, és utána esetlegesen borul a büdzsé, hogyha van egy sérülés, vagy valamilyen probléma. De akiket hozni fogunk, én úgy gondolom, hogy ugyanúgy passzolni fognak ebbe a csapatba. Június 18-án kezdünk, 24-én 9 napra elmegyünk Ausztriába egy edzőtáborba, játszunk edzőmecseket, készülünk. Most egy kicsivel hosszabb idő van, mint a téli felkészülés alatt, úgyhogy bízok benne, hogy még többet, és ha nem is intenzívebben, de még jobban föl tudunk készülni.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak. We'll be right back.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.